Ez a Protector Podcast. A Stylers Group vezetői és IT technológiai podcast sorozata.
Sziasztok! Pál Katalin vagyok, a Grow Digital értékesítési és marketing igazgatója. Ügynökségünk 2013 óta segíti az elkereskedőket Magyarországon és a régióban. Küldetésünknek érezzük, hogy Közép-Kelet-Európában online sikersztorikat tudjunk támogatni, elsősorban online marketing eszközökkel. Csapatunk egy nagyon professzionális csapat. Köztük van Visontai Kovács Bálint, aki a mai beszélgető partnerem.
Sziasztok!
Engedd meg, hogy röviden bemutassalak egy kis bióval. A Grow Digital social media stratégiája, aki a csapatban kiemelten a meta platformokhoz kötődő kommunikációs lehetőségekkel és megoldásokkal foglalkozik. Főként klasszikus FMCG márkák brand jelenlét és kommunikáció építésében szerezte szakmai tapasztalatait az elmúlt közel 10 évben, a Kifli.hu social media vezetőjeként pedig az elkereskedelemmel is szorosabb kapcsolatba került. Ügynökségi és ügyfél oldalon egyaránt több évet töltött el, ami segíti abban, hogy egy-egy projektet több szemszögből is megfelelően lásson át.
De szépen hangzik ez így összefoglalva.
Ez vagy te. És akkor nyilván a mai témánk a metaplatformok. Akkor kezdem én onnan, hogy ugye itt van ez a Mark Zuckerberg, aki a Facebook jövőjét egy úgyfajta metaverzumban látja megvalósítani, ami abból áll, hogy minden, amit használunk, az beszűrődik nem csak a social media vagy a közösségi média területén, hanem átszövi a munkánkat, a szabadidőnket, a kulturális fogyasztásunkat azokon az eszközökön keresztül, amiket nap mint nap használunk. És mik ezek? Elsősorban ugye a Facebook és az Instagram, kommunikációs eszközöknél pedig talán így a Messenger és a WhatsApp. És ahogy készültem erre a beszélgetésre veled, számomra is akkor vált egyértelművé, hogy ez a metaverzum ennél sokkal tágabb az ő értelmezésében, és most muszáj puskáznom, mert ugye annyi minden más tartozik termék szinten a meta világhoz, mint például egy VR headset, amit MetaQuest-nek hívnak, virtuális valóság, videójáték, játékkészítő rész, amit Horizon Worlds-nek ismernek, van egy geocímkével ellátott fénykép megosztási platform, Mapillary név alatt. Én is ismertem ezt az online csoportmunka, munkában használatos workplace rendszer, de van saját blokklánc alapú coin fizetési rendszere is DM név alatt. Igen. Most ennek tudatában, amit most a metaverzumról itt elmondtam, mit gondolsz rövid és hosszú távon, mi a közösségi média szerepe?
Hát ez egy rendkívül összetett kérdés, meg magának a metának, illetve a különböző platformjainak is már hosszú élete van, rengeteg változáson estek keresztül. Ugye a Facebook idén alapításhoz képest 20 éves lesz, az Instagram is már 15-öt karcolja, és az, hogy milyen szerepük van az életünkben, még hogyha egy kicsit ettől az eredetileg beharangozott metaverzumtól és az augmented vagy a virtual reality-nek a témakörétől egy kicsit távolabb helyezkedünk, mert ezt azért még nem érezzük olyan tömegével magunkon, hogy felveszünk egy virtuális szemüveget, és akkor elmélyülünk a metaverzumba, és majd ott nem tudom én különböző questeket megoldva így vásárolgatunk meg hasonlók. De egy olyan platform csoport, aminek mondjuk ugye ezen a héten történt 2,5 órás leállása az egész világot megmozgatja, illetve nem tudunk használni napi kommunikációs alkalmazásokat, nem tudunk keresni információkat, hasonlók. Az egyértelmű, hogy már olyan mértékben átszőtte az életünket, hogy jelentősége van. És még ezen túl még elképesztő beszűrődések vannak, tehát amikor különböző platformokon úgy lehet regisztrálni, hogy Facebook fiókkal, Google fiókkal, hasonlókkal, ezeknek az adatkapcsolódásoknak az átszövődése óriási jelentőségű már ma is.
És a csatornák elérhetősége, meg így a felhasználói minőség szempontjából szerinted hová fog ez fejlődni, mi várható?
Hát ezt nagyon, nagyon nehéz megítélni, de ugye ez kicsit már ilyen tükörgömb jósláshoz is hasonló, vagy a különböző ilyen sci-fi futurisztikus filmeknek a jövőképétől. Én azt azért még középtávon is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bár mondjuk, ha abba gondolkodunk, hogy egy ilyen Covid során az ember bezárkózott egy ilyen kisebb térbe, és akkor azon belül mozgott mindent, hazarendelt magának és hasonlók, van rá egy ilyen light-up példa, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy ezeken az ilyen szemüvegeken keresztül, vagy a virtuális térben fizikailag is nem mozdulva hosszú vagy középtávon belehelyezkedjünk egy ilyen jellegű metaverzumba, az biztos, hogy az életünkben folyamatosan nagy jelentőségük lesz. Tehát óriási krakkoknak kell történnie ahhoz, hogy egy-egy ilyen platform teljesen eltűnjön. Mondjuk egy Facebook, egy Instagram tekintetében, bár ugye mindenféle közösségi média platformoknál látunk emelkedést és süllyedést is, de a Metának a platformjai azért a kezdetek óta elég erősen jelen vannak mindenkinek az életében.
És egy elkereskedő szemüvegén keresztül véleményed szerint melyek azok a platformok, ahol mindenképpen jelen kellene lenniük?
Ez nagyon sok mindentől függ, attól is, hogy az elkereskedő a saját vállalkozásának az életében, vagy a márka életében hol tart. De ugye ezek a platformok már nem csak közösségi kapcsolattartásra alkalmasak, hanem információs fórumként is. Tehát a TikTok kapcsán is, ugye a TikTokot is közösségi média felületnek veszük, csak azért beszélgettünk róla külön, mert egyre nagyobb jelentősége van, és egy egész más típusú kommunikációs, illetve tartalomgyártás van rajta. De igazából kereső motorként is használják már ezeket a közösségi média felületeket, információ megosztásra, reklámozásra. Tehát, hogyha egy digitális térben mozgunk, és ugye egy elkereskedő alapvetően nem offline értékesítéssel foglalkozik, akkor neki kutya kötelessége jelen lenni ezeken a platformokon, akár mindegyiken is, különböző mértékben. Tehát attól is függ, hogy milyen aktívan szeretne kommunikálni az ő potenciális, illetve meglévő fogyasztóival. Attól függ, hogy milyen mértékig van kidolgozva az ő brandje, a márkája, a sztoria, a történetei. És ezzel kapcsolatban lehet építkezni azzal, hogy mekkora jelenlétre van szükség az egyes platformokra, vagy platformokon, de nekem az a javaslatom, hogy főleg ezeken a platformokon, mondjuk a Facebookon, Magyarországon több mint 5 millió felhasználó, 5,3 millió felhasználó van, az Instagramon is 2,7. Tehát ha szigorúan a Metának ezekről a platformjairól beszélünk, egy valamiféle profil, egy információs alap, egy ilyen gyakorlatilag egy websitenak egy kiterjesztett ilyen információs blokk része az mindenképpen kell, hogy legyen, illetve ugye a hirdetésekben is az, ahogy elérjük a célcsoportunkat, lehet aktívan részt venni, de nem kell feltétlenül a nulladik ponttal folyamatosan posztolgatni üres tartalmakat.
Ahogy az ügyfeleinkkel szoktunk beszélgetni, két típusú kérdés jön, egyrészt, hogy Insta vagy inkább Facebook, illetve a másik típusú kérdés szintén ilyen különbségtétel, hogy iparágonként kell-e máshogy kommunikálni. Erre ezt te hogy látod?
Én azt gondolom, hogy mivel tényleg teljes mértékben átalakult és kiterjedt az, hogy mi az, amit meg lehet találni ezeken a platformokon, illetve mire használják a felhasználók, ezért van is különbség, meg nincs is. Nyilván a Facebookon van a legtöbb felhasználó az összes közösségi média platformon, vagy platformok közül, tehát ott mindenképpen érdemes jelen lenni, és ahogy mondtam, szerintem egy ilyen alapinformációs csomaggal az Instagramon is, már csak azért is, mert a két platform az ugye egy csomagba tartozik, és a hirdetéseiket lehet úgy alakítani, hogy mindkét platformon egy ilyen multiplacementes formában megjelenjen, ami elméletileg ugye a Meta ajánlása és ígérete szerint is a lehető legjobb eredményeket fogja hozni. Az viszont már egy ilyen kattintási baki, hogyha az embernek megjelenik, vagy egy kereskedőnek megjelenik az Instagramon egy hirdetés egy ilyen multiplacementes formában, és ahhoz X kattintással kell eljutni, hogy utána a Facebook profilra jusson vissza az adott felhasználó, és mondjuk ne tudja rögtön az Instagramon olvasni ezeket az információkat. Az, hogy iparáganként van-e különbség, szintén egy ilyen kettős válasz, van is, meg nincs is, mert a platformokon meg lehet mindenkinek jelenni, viszont mondjuk sokkal adekváltabb például egy Instagramon egy gasztrovilág, a gasztrohoz kapcsolódó összes iparágnak a megjelenítése, már csak a vizuális megjelenítés miatt is, vagy mondjuk utazás. Tehát az Instagram alapvetően főleg ezekről szólt, az ilyen lifestyle, ja, és a lifestyle természetesen, ha azt mondjuk külön kategóriába vesszük, de az Instagram alapvetően egy ilyen képmegosztásról szólt, és a vizualitás nagyon fontos volt a platformon, és az ételekről, az utakról nagyon jó képeket lehetett megtalálni, és gyakorlatilag a felhasználók is erre alakították, hogy ők a saját életükről úgy egy ilyen virtual diary-ként gyakorlatilag a legszebb pillanatokat megosztva az utazásaikról, az éttermi jelenlétükről, mit főztek, nem tudom, tehát hogy ezek a tematikák az Instagramon értelmszerűen erősek, tehát hogy egy gasztró, illetve a súlyozás kérdése is, tehát hogy ott vagyunk ezeken a platformokon, attól is függ, hogy melyikben mennyi energiát teszünk. Nyilván, hogyha én egy gasztrovállalkozás vagyok, akkor erősebben fogok az Instán tartalmat megosztani, oda viszem a több vagy kreatívabb tartalom ötleteket, és arra viszek több hirdetési költséget. De valószínű egyébként, hogyha multiplacementes hirdetéseket használunk, akkor ott jobban is fog terjedni ez, vagy jobb eredményeket fog hozni. Tehát, hogy több oldalról meg lehet ezt közelíteni, de szerintem egyiket sem érdemes kihagyni teljes mértékben.
Köszi. És éppen elhangzott egy szó, a hirdetési költség, amiben egy kicsit belekapaszkodnék. Hogyan alakulnak az árak?
Hát mindenhol máshol igazából. Nagyon sok mindentől függ ez, de például egy inflációs hatás az ugyanúgy meglátszik a Metának a hirdetési összegeiben is. Az elmúlt, vagy hát a magának a platformoknak a fejlődése az, hogy milyen típusú kampányok vannak, azokat hogyan lehet targetálni, az algoritmusnak a kis változtatásai, azok mindig tudnak alakítani a hirdetési költségeken, drágultak értelmszerűen az elmúlt inflációs időszakban, de mondjuk, ha egy ilyen példát hozok, hogy árértékarány hogy tud kijönni, hogy a Meta tavaly azt hiszem, hogy májusban vagy valamikor nyáron megszüntetett egy ilyen lokációs target lehetőséget, ami azt eredményezte, hogy nem tudtunk olyan szűken targetálni egy bizonyos csoportra, ettől nagyobb lett a merítés, abból több a kattintás, tehát hogy úgymond olcsóbb lett a hirdetés, de maga az eredmény viszont nem lesz olyan megfelelő, mint amire nekünk szükségünk van. Tehát, hogy ilyen dolgokra is érdemes gondolni, és ezeket az összefüggéseket folyamatosan nézni. De adott esetben ugye olvasunk arról, hogy politikai szereplők vagy választási kampányoknál ugye a közösségi médiát is már erőteljesen és elképesztő pénzekért használják, tehát illetve egyéb szezonalitásokat is érdemes figyelembe venni, karácsony környéke, Black Friday hasonlók, tehát hogy ha valakinek mondjuk nem kötődik ezekhez az időszakokhoz szorosan az ő hirdetési tevékenysége, akkor érdemes ezeket elkerülni, és akkor olcsóbban tudja megoldani a jelenlétét ezeket a platformokon. Tehát az árak változásának a hatása az ugyanúgy a Metának a hirdetési költségeire is hatással van.
És mit várhatunk megterelési mutatóként?
Igen.
Ez egy nehéz kérdés.
Elkereskedelemben vagyunk, ez egy érdekes kérdés, csak én attól azért óva intenék mindenkit, hogy a rövid távú eredményekre fókuszálva foglalkozzon ezekkel a ROAS-okkal és hasonlókkal, mert alapvetően a közösségi média az nem egy ilyen szűken, számszerűen lefordítható történet. Tudom, hogy ez egy igény, és fontos is, de már abból kiindulva, hogy mondjuk egy Google és egy Meta között a különböző eredmények számítása között mekkora különbség van, már abban nehéz ezeket az eredményeket lefordítani készpénzre. És mondjuk, hogyha return on ad spend-et nézünk, egy vásárlásból lehet visszavezetni ezeket, de az, hogy hogy van attribútálva ez a vásárlás, és milyen típusú kampányhirdetéshez kapcsolódik, az nagyon-nagyon változó. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ezeket inkább hosszabb távú összefüggésben nézze, és az alakulásoknak az íveire figyeljen, mint hogy egy-egy időszakban drágult vagy csökkent ez a történet, mert attól is függ, hogy ha mondjuk egy brand awareness, vagy engagement, vagy egyéb kampánytípust használunk, annak az egyszeri ilyen ROAS-a az biztos, hogy nagyon magas lesz, de lehet, hogy a többi egyébként a ROAS-hoz kötődő kampánytípust jobban megtámogatja, és annak hosszabb távon lesz eredménye, mint ahogy a brandépítésnek is. Tehát nem reklámújságként, vagy akciós reklámújságként kell tekinteni a közösségi média felületekre, hanem egész más jellegű stratégiát lehet megvalósítani. Viszont az ottani jelenlétünk az összes többi marketing mixes jelenlétünknek az eredményeit fogja tudni támogatni.
Hát köszönöm a választ, ugyanis ugye az ügyfeleink leginkább a mutatókat, az eredményeket, a hatékonyságot szeretnék látni, és elhangzott a brandépítés, márkaismertség. Ott egy márkaépítés esetében hogyan lehet a hatékonyságot mérni?
Ez is egy érdekes kérdés, de ugye léteznek ezek a brand lift study-k, amiket lehet elvégezni, és egy kampány után, hogyha kidolgozunk egy brandépítési, illetve brandjelenléte kampányt, akkor utána adott esetben előtt és utána érdemes megnézni, hogy ebben történt-e mozgás, de ezek nem olyan jellegű exakt tudományok, illetve exakt eredmények soha, mint mondjuk egy Google-ön futtatott customer journey, és akkor pontosan ki lehet mérni, hogy a végén a vásárlásból, vagy a vásárlásnak mekkora eredménye volt, vagy vissza a befektetésnek mekkora eredménye volt a vásárlásokból számítva. Máshogy kell erre tekinteni, illetve a közösségi médián folytatott tevékenységünkre alapvetően. Nyilván egy márkaépítésben mindig érdemes fektetni, mert hogy ezekre az eredményekre hatással van, de az, hogy mennyit vágunk ki a saját költségvetésünkből arra, hogy egy ilyen bizonytalan jövőbeli eredménybe fektessünk, az nyilván belső mérlegelés kérdése. Én mindenkit biztatnék rá, hogy szükséges és érdemes rá költeni, de ne várja azt, hogy már holnapra, egyik hónapról a másikra rögtön lefordítható eredménye lesz. Viszont hosszú távon úgy lehet megmaradni, hogyha ezekbe mind fektet az ember.
És ugye mivel a neve is közösségi média és közösségről beszélünk, és ugye itt a márka ismertség az egyik oldalon szerepel, a másik oldalon a közösség jelenléte. Itt felvetődik az a kérdés, hogy megvan-e még az az ereje, kommunikálnak egymással, létezik-e organikus elérés, tudunk-e ezzel bármit kezdeni?
Tudunk, és lehet, és érdemes. Nagyon-nagyon sokat változott a platform. Nyilván a Meta is az eredmény maximalizálás érdekében azért nagyon-nagyon-nagyon sokat húzott ezeken a mutatókon, tehát ma már azért egy ilyen elképesztően elodázott, nagyon-nagyon marginális jelentőségű az organikus elérés a márkák számára, a professzionális oldalak számára. Ugye erről szó is volt egy pár évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag egy akkora reklámdömping lett a közösségi média felületekből, hogy a Zuckerbergék ezen csavartak is, ugye az algoritmus állítgatása is ezeken múlt. Abba az irányba megyünk, hogyha valaki pénzt akar csinálni a Meta platformjain, akkor muszáj pénzt költenie. Tehát az ma már nem működik, hogy az ember csak úgy, vagy egy vállalkozás csak úgy kirak egy tartalmat, és az úgy nagyon sok emberhez el fog jutni. Egy pár éve még létezett ilyen. Emlékszem, hogy egyébként személyesen is részt vettem, volt egy ilyen sztori, a húsgolyó gét, talán páran emlékeznek rá. Amikor is egyébként a marketing ügynökségeknek a zseniális ötlete volt, kapcsolatban volt az Aldi és az IKEA ügynöksége, és ez egy ilyen generált stunt volt, de teljesen természetesnek tűnt. az Aldi azt mondta, hogy nem kell Svédországig menned, hogyha igazi svéd húsgolyót szeretnél lenni. Erre az IKEA bekommentelt, hogy tényleg nem kell, és utána elkezdtek felsorakozni a márkák, hogy mit nem kell, miért nem kell Svédországig elmenni, meg mi csak a kommenteket jöttünk nézni, meg hasonlók, és áramoltak rá az emberek, nem csak az eredeti poszt, illetve a komment volt szétreakciózva, hanem ugye mind gyakorlatilag volt egy ilyen lista, hogy kinek, melyik márkának mennyire vicces a kommentje, és utána ezt le is fordították a szakmai újságok, hogy kinek mekkora ilyen brandlift eredményt hozott, vagy PR eredményt az, hogy ebben végül is részt vettek, és ugye a vonatról le lehetett maradni, tehát aki későn csatlakozott be, vagy nem fektetett bele annyi energiát, hogy ez nagyon kreatív legyen, az adott esetben már csak egy ilyen erőltetett verziót tudott magáról megosztani. És mostanában ezt lehet látni, hogy aki még mindig le van ragadva annál, hogy az organikus eredmények azokkal lehet valamit kezdeni, illetve nem kell hirdetni ezeken a platformokon, vagy csak nagyon-nagyon keveset, illetve kevésszer, az abba fut bele, hogy a régi ilyen berögződés, hogy posztolj minél többet, mert akkor lesz aktív a közösséged, nem jut el senkihez, csak egy tartalomszennyezést csinál az ember a saját követőivel, akik egyébként nem is nagyon látják ezeket a tartalmakat. Vagy mondjuk ugye ilyen, mivel mozgassuk meg, lájkolt be, vagy szívecskézd be, hogyha nem tudom én, az ilyen comment contestek, hogy kommentelj akkor, hogyha nyerni akarsz, meg hasonló, és ilyen nagyon-nagyon erőltetett, nagyon-nagyon nem kreatív megoldásokkal gyakorlatilag a saját jelenlétüket is elodázzák, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg igazából, egy ilyen alacsonyabb szintre helyezzük magunkat. Tehát, hogy fontos az, hogy jelenünk meg ezeken a platformokon, hogy saját magunkhoz hülyek legyünk, autentikusak legyünk, és nem szabad elcsúszni ebbe az erőltetett történetbe. Ha kevesebb tartalmat csinálunk, de azokba jobban fektetünk energiát, kreativitást, pénzt, akkor azzal sokkal több, jobb eredményeket el lehet érni, és magunkat is jobb színben tudjuk föltüntetni a felhasználók között.
Elhangzott pár olyan hívószó, ami, tehát ez a helyezzünk bele több pénzt, és azért a 2024 márciusát írjuk most, és pár hónapja azért itt van egy szereplő az elkereskedők körében, a Temu. Mm. 2020.
Péres konc.
Igen, és 2023. októberétől márciusáig legalább 40 000 hirdetést indítottak el csak Magyarországon.
Megszámoltam.
Köszönjük, Bálint. Ehhez képest egy ugyanezen időszak alatt egy közepesen átlagos elkereskedő, mondjuk egy 1 milliárd forgalmú is csak pár százat indít el, ami nem kevés szám, de hát ehhez képest azért ez egy óriási különbség. Vagy ha azt nézzük, hogy szezonban, decemberben, 2023. decemberében 500 millió forintot elköltöttek különböző hirdetésekre, ami 25-ször több, mint amit egy magyar közepes elkereskedő ehhez szokott költeni. Ehhez képest szóba hoztad a minőséget, a kreativitást, az elérést, a kommunikációt. Mit látsz? Mit csinál a Temu?
Hát én nagyon haragszom a Temura egyébként, mert az, amiről szólnia kéne egy márka jelenlétnek, és egyébként a közösségi médiának, az egy teljes ilyen kiforgat esetet. Ő akciós reklámújságként használja ezeket a felületeket, semmi más nem csinál, csak szőnyeg bombáz. Körülbelül ugye arról van szó, hogy túlkínálat van Kínában, ugye elemezték, hogy miért jön a Temu, és mit ad el Európában, Amerikában, de gyakorlatilag ugyanazt csinálja a hirdetéseivel, mint a termékeivel, egy ilyen dömpinggel elárasztja ezeket a felületeket is. Zéro kreativitás van benne, de még csak arra se figyelnek oda, hogy az adott országban, az adott nyelvén kommunikáljanak, vagy az mondjuk helyesírásilag rendben legyen. Nyilván nagy számok törvénye alapján gondolkoznak ebben, de én ezt hosszú távon nem hiszem, vagy nem hiszek abban, hogy ez hosszú távon eredményes lenne. Tehát az ő rovasuk biztos, hogy hosszú távon nem fog jól kinézni, mert elképesztő sokat költenek. Nyilván a sok költésből értelemszerűen így jön bevétel is. Nem tudom, nem látok a könyveikbe, meg nem látom a hirdetéseiknek az eredményeit, de magamból kiindulva, és abból kiindulva, hogy tényleg az eredetiség és az autentikusság irányába mennek most már a közösségi média felületek, már csak azért is, mert hogy az embereknek volt egy olyan pontja, ahol elege lett abból, hogy folyamatosan reklámokat látnak ezeken a felületeken, amit arra akartak használni, hogy a barátaiknak az utazási képeit nézzék, vagy lássák azt, hogy valamelyikük szakított, vagy nem tudom én, új kapcsolatba lépett, vagy gyereke született, vagy hasonlók, és egyébként üzengessenek egymással, vagy megnézzék azt, hogy milyen koncertre menjenek el, és akkor visszajelezzék azt, hogy oda el fognak menni, hogy lássák a többiek is esetleg jöjjenek. Tehát, hogy ezeken a felületeken ez az óriási dömping és frekvencia, tehát én is, amikor elindult a Temu, akkor elkezdtem folyamatosan kapni a hirdetéseiket, majd abszolút nem kattintottam rá, és akkor az algoritmus tudta, hogy ez engem nem nagyon érdekel. Persze később megnéztem egyébként, amikor erről beszéltünk, hogy ennek utána kéne nézni, mit csinál a Temu, akkor ők is tartottak egy ilyen szünetet a hirdetések erőteljessége kapcsán. De amikor erre elkezdtem rákeresni, akkor megint elkezdtek jönni a hirdetések, és ha 6-szor vagy 8-szor nem kaptam meg egy nap a különböző felületeken a különböző katasztrofálisan kinéző, katasztrofális termékekről szóló hirdetést, akkor egyszer sem. Engem nem ösztönzött vásárlásra. Nyilván van egy olyan célcsoport vagy target, akiket lehet ezzel is vásárlásra ösztönözni. Én azt gondolom, illetve azt remélem, hogy ez nem nagy tömegek nek szól, illetve nem tudja majd ezt fenntartani a Temu, mert hogy nem erre kell, hogy menjen a világ. Én ebben reménykedem. Van ebben egy kis hittétel is, meg cél.
Hát bízunk benne azért, hogy igaz lesz, amit mondasz. Én mindenkinek hoztam kettő villámkérdést. Az egyik az volna, hogy mi az a három legnagyobb hiba, amit a metakampányoknál el lehet követni?
Hát az egyik az, amit már említettem, ez a tartalomszennyezés és a folyamatos céltalan vagy stratégia nélküli, illetve átadandó üzenet nélküli posztolgatás, mert semmi más nem jelent, csak azt, hogy elárasztjuk szeméttel a közösségi média felületeket. Jól át kell gondolni, hogy miről akarunk beszélni, hogy azt kinek célozzuk, és abba belerakni több energiát, inkább kevesebbszer kitenni tartalmat. A másik hiba az, hogyha ehhez a tartalomhoz nem adunk budgetet, mert hogy anélkül nem fog elmenni a megfelelő célcsoporthoz. És a másik kérdése, meg ennek egy, vagy a B oldala ennek, hogy mondjuk stratégia nélkül posztolgatjuk ezeket ki, tehát hogy nincs egy storyline, nincs egy cél, hogy ezt milyen irányba, vagy milyen termékcsoport, milyen kategóriának a népszerűsítése, vagy milyen vásárlói kapcsolatépítés miatt csináljuk. És a másik meg az, hogy mondjuk egyenként hirdetgetjük ezeket a tartalmakat, nem összefűzve mondjuk szintén egy sztoriba vagy egy kampányba. Tehát, hogy ebben érdemes, illetve stratégiában érdemes gondolkodni mindig. A harmadik meg szintén az, hogyha a felületen megosztott tartalmainkba nem rakjuk bele a kreativitást, illetve nem figyelünk arra oda, hogy ez mondjuk a vizuális kreatívok a megfelelő helyen, a megfelelő, lehető legmegfelelőbb formában jelenjenek meg. Teszem azt, négyzetes kép, Instagram sztoriban, klasszikus hiba, és rengetegen elkövetik ezekkel a multi-placement hirdetésekkel. Nem kell sokat egyébként, a Meta megadja mindenféle aspektusát annak, hogy melyik platformra, melyik placementre, melyik kreatív típus a legmegfelelőbb. Ugyanígy, hogy nem tudom én, statikus tartalmakat Instagram Reel-ben vagy Story-ban megosztogatni, az már nem annyira menő, és nem is fog olyan jó eredményeket hozni. Tehát, hogy egyrészt oda kell figyelni arra, hogy miről kommunikálunk, mennyiszer, hogy ezekre mekkora költést rakunk, és milyen stratégiában, és hogy ezek hogy jelennek meg. Szerintem ezek a legfontosabb hibák, és azok a egyben, amikre a leginkább oda kell figyelni.
Köszi, ez elég átfogó volt. Kiktől érdemes tanulni?
Ez is egy érdekes kérdés egyébként, mert én abban hiszek, hogy nem másokat kell majmolni, meg azt nézni, hogy mások mit csinálnak, hanem először a saját vállalkozásunkat, a saját brandünket kell meghatározni, ahhoz egy autentikus tone of voice-t, egy kommunikációt kialakítani, és annak megtalálni valamiféle ilyen disztinktív megjelenését ezeken a platformokon. De hogyha példát kell hozni, mondjuk nem klasszikusan elkereskedelemből, de van olyan lába is, az IKEA például, ők tökéletesen kidolgoznak egy saját márka megjelenést, egy saját hangnemet, hogy kommunikálnak, illetve miről kommunikálnak a vásárlóikkal, és az a közösségi médiában is ugyanúgy látható, és odafigyelnek arra is, hogy milyen típusú hirdetések hol jelennek meg. Tehát nem egyszer láttam már ilyen sztoriszerű sztori megjelenéseket, tehát hogy volt egy története ezeknek a sztoriknak, elkezdte az ember olvasni, bevonódott, és akkor a harmadik, negyedik ilyen sztori felületen, meg utána megtörténhet egy ilyen átterelés, vagy hasonló. De mondjuk önálló hangja van, szerintem az Aldi is nagyon jó dolgokat csinál, a TikTok csatornájukat is érdemes megnézni. Nyilván ezek ilyen ízlés kérdések is, hogy mondjuk a Metán, szintén a MediaMarktot tudnám említeni, a MediaMarkt és az Aldi mind a ketten ilyen idióta szóvicceken játszanak a Meta platformjain, ami számomra például nem kifejezetten szimpatikus, de néha megmosolyogtat, és van egy különbségtétel, tehát hogy meg lehet határozni, ez basszus megint a MediaMarktnak a hülye szóvicce volt, de ez közelítés egy különbséget tesz az összes többi szereplőhöz képest. És mondjuk azért említettem az IKEA-t, mert nekik a teljes marketing megjelenésük egy ilyen nagy egység, de mondjuk használják azt, hogy melyik közösségi médiát mire lehet használni, vagy milyen hangnemben érdemes ott beszélni. A MediaMarkt mondjuk egy hivatalosabb hangnemű ilyen márka megjelenés máshol, de a közösségi médiát például erre a szórakoztatásra használják, ahogy az Aldi is mondjuk ezzel foglalkozik, és a TikTokon is ilyen cringe jellegű, de olyan videókat csinál, amire azt mondja az ember, hogy ez olyan rossz már, hogy jó. Tehát, hogy van ez a típusú kommunikáció is, de a legfontosabb tényleg, hogy mi magunknak határozzuk meg legelőször is, hogy kinek szeretnénk beszélni, ki a fő célcsoportunk. Ez ugye magában a kereskedelemben, a termékben, a szolgáltatásokban is nagyon fontos, de ehhez kell alakítanunk aztán, hogy melyik közösségi média platformon vagyunk jelen, és azt milyen arányban tesszük meg, milyen a hangnemünk ott, kihez szólunk, és a megjelenítésnek is nyilván annak a célcsoportnak mik a fő érdeklődési körei, és e köré építeni fel aztán azt, hogy hogyan és mit kommunikálunk nekik. Tehát, hogy ilyen szempontból érdemes ebben gondolkodni szerintem.
Hát nagyon köszönöm, Bálint, hogy itt segítettél belelátni a Meta platformok kommunikációs lehetőségeibe, és hogyha ennél többet szeretnétek, akkor forduljatok hozzánk tanácsért, de azt így összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Facebook és az Instagram végül is azok a kommunikációs eszközök, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fogyasztókkal feltartjuk a kapcsolatot, csak az nem mindegy, hogy ezt milyen minőségben és milyen kreatívan tesszük.
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.